tartósan építkezni. A ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztornyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
A vonalban itt van velünk Jóna Prihárd. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szervusztok, jó reggelt!
Na, nézzük akkor azt a témát, amivel készültél, mégpedig, de jó, hogy most sötétedett el a monitorom.
Hát az, hogy pénznyomtatás van a világban, ezt ugye uralomig ismételtük, de most új jelenségre figyelhetünk fel, ez a részvénynyomtatás. Te jó Isten, nem hangzik jól.
Így van, hát a szembe jön a felajzott és csillapíthatatlan és szinte kielégíthetetlen részvénykereslettel szemben megjelent ugye a részvénykínálat is nagyon-nagyon sok fronton. Ez tulajdonképpen az egyik ága ennek az, hogy ami a 90-es években már óriási divat volt az akkori hatalmas felfutásban a NASDAQ-en és a technológiai részvényeknél, hogy az egyes cégek munkatársai, munkavállalói részvény, tehát ilyen menedzsment, illetve munkavállalói részvényopciókat kaptak, ami azt jelenti, hogy sok esetben az adott tőzsdei árnak a 10-20%-án megvásárolhatnak részvényeket, ezzel megemelkedik az adott vállalatnak az alaptőkéje, és ezeket a részvényeket egy idő után ők szabadon értékesíthetik a tőzsdén. Tehát nagyon-nagyon sok esetben ez már a 90-es években megfigyelhető volt, hogy higult a részvényállomány, és ennek a jelenségei tökéletesen megtalálhatóak a mai piacon is, még hogyha ezt nagyon sokan nem is veszik észre, vagy nem is látják. Tehát például a Tesla az most február 20-án fogadott el egy menedzsment opciós programot, és eleve például a Teslánál nagyon érdekes folyamat az, hogy mai részvényszámban kifejezve 4 évvel ezelőtt a cégnek még 700 millió darab részvénye volt, most 1 milliárd 35 millió darab részvénye van, tehát egy ilyen 47-8%-os növekedés van a részvény darabszámban a Teslánál. Ugye ennek egy része azért alaptőkeemelés volt a Tesla részéről, amivel a korábbi hiteleit igyekszik kiváltani, vagy igyekszik sokkal jobb befektetési kategóriájúvá tenni, amit meg is valósított a Tesla. Mellé ugye van egy szuper növekedési történet, egy hitetlenkedőket is most már meggyőző történet az elektromos autógyártásról, de mindemellett azért nagyon feszített árazás is van a Teslánál, és azért egy feszített árazáson, amikor folyamatosan nő a részvényszám, úgyhogy mondjuk a menedzsment 70 dolláron hív le részvényeket, és 480-90-en adja el a tőzsdén, az azért a mezei részvény tulajdonosok számára közép és hosszú távon már nem egy jó történet. Tehát ez az egyik része, amikor érkeznek az új részvények a piacra. A másik sztori például a Moderna volt, ami hasonló az idei évről. Ott is számolatlanul jutalmazza magát a menedzsment részvényopciókkal, és csak idén 39 millió darab részvényt adott el 232 üzlet keretében a Modernának a menedzsmentje. Tehát ők minden igyekezetükkel azon vannak, hogy kifejlesszék a koronavírus elleni vakcinát, de azért, amikor ennek már az ígéretét kőkemény dollármilliók, tízmilliók, százmilliókká lehet tenni a tőzsdén, azért ők ezt szívesebben megteszik, és viselje a kockázatot a vakcina fejlesztésnek más, innentől kezdve a részvényeken keresztül.
A Teslánál van egy érdekes másik jelenség is, ez pedig, hogy a tulajdonos bár csökkenti a részvény paketjének a mértékét, tehát a százalékos tulajdon részét, annak értéke mégis valahogy nőni tud. Elmegy az árfolyam.
Ez a skót alapkezelő volt, a Bailey Gifford, aki a Tesla egyik legnagyobb hívője volt, és 7,7%-a évelején nála volt a Teslának, ez olyan 6 milliárd dollárt ért akkor az évelei árakkal, és ő a szabályozás miatt ugye gyakorlatilag annyira ki volt tömve Teslával, hogy 6-szorozott a részvényár folyam idén, emiatt a portfólióiban a Teslának a súlya megemelkedett, és a saját, illetve a törvényi kereteket folyamatosan feszegette, ezért folyamatosan adnia kellett el a Tesla részvényeket. A 7,7%-ból 4,25% maradt nála a Tesla részvényállományára vetítve, tehát 60%-a maradt a Tesla részvényeknek az évelei mennyiséghez képest, viszont a 6 milliárdos értéke a portfóliónak még így is 19-20 milliárd dollárra nőtt. Tehát ezek azok a gazdák, akik nagyon hosszú távú tulajdonosok voltak, viszont sokszor törvényi kényszer, sokszor egyébként az árat látva, ők is beállnak a piacra eladónak, és azért ennek a jelenségnek már látjuk nem csak a Teslában a hatásait, hanem abban is, hogy a szeptember elejé szinthez képest nagyon-nagyon sok amerikai papír most visszajött, sőt új csúcsra ment az elmúlt 1-2-3 napban, meg már előtte is, de a nagyon nagy kapitalizációjú cégeknél nem volt erre példa, tehát ahol sok részvény van, sok milliárd darabos részvényszám, ott azért ezeken az árszinteken, egy Apple-ben, egy Microsoft-ban, egy Amazon-ban azok a gazdák, akik 10-15 vagy 20 éve tartják a részvényeket, is megjelennek eladóként, és ahhoz sok tízezer, sok százezer Robin Hood befektető kell, hogy felszívják ezeket a részvényeket, és ezáltal azért a részvény tulajdonosi struktúra az nem lesz stabilabb ezek után, a tranzakciók után.
Itt akkor még nem is beszéltünk a részvény árfolyamot egyik pillanatra a másikra egy szerencsés nyilatkozattal felpumpáló top menedzserekről. Itt azt hittem, hogy Elon Musk jó példa lehet, de van más is.
Nem Elon példa. Musk. Elon Musk teljesít is, tehát itt volt egy hongkongi cég, SPI Energy néven futott, aki szolár bizniszben van benne, napelemes bizniszben, 100 millió USA dollár nyárbevétele van, 12 millió dollárnyi vesztessége. A kibocsátása 4,5 éve volt, a Nasdaq-re vezették be a részvényeket, 140 dollárról 1 dollárig esett a részvényár, és ők egy gyönyörű hangzatos nyilatkozatban kitalálták azt, hogy ők a teljes vertikális spektrumon fognak játszani megújuló energiába, és a csodaszép, mint előbb mondtam, veszteséges napelemes üzletükre ők rátelepítik azt, hogy ők elektromos autót is fognak gyártani. Tehát ez tulajdonképpen még a Münchhausen báró is lesütötte volna a szemét erre, vagy a Hári János erre a történetre. De másnap az 1 dollárról kinyitott 4 dolláron a papír, 8-ig húzták a kereskedés első felében, majd másfél óra alatt 47 dollárig tört ki az árfolyam. És a előző nap 15 millió dollárt érő cég egy pillanatra 700 millió dollárt ért, 3,5 milliárd dolláros részvénypiaci forgalom volt abban azon a napon ebben a papírban. Ezek azért jó mutatói a mániának, tehát 1-ről 47-ig ment az ár, majd napvégére visszaesett 12-ig, most ilyen 6-7-8 dolláros áron van ez a papír, de ők is tudtak egy-két évnyi vesztességet finanszírozó új kibocsátást létrehozni itt a felpörgetettségnek a bástyáján. Ők 3 millió részvényt eladtak 5 dollár 40 centen ezután, hogy egy kicsit megpörgették a részvényár folyamukat.
Tehát a tanulság az, hogyha lesz kereslet a részvények iránt, akkor lesz részvény is, így vagy úgy, ugye ezt ismertetted, hogy milyen módon lehet cikket teremteni a keresletre. Hát érdekes időket élünk, ezt tudjuk mondani. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, megint elgondolkodtató volt, mint mindig.
Köszönöm én is, és szép napot mindenkinek.
Szép napot, szervusz! No, jó nap, Richard, az akkor dalomkezelő ZRT portfólió menedzsere mesélte el, hogy milyen trükkökkel lehet részvényt nyomtatni, hogy kielégítsük a fékezhetetlen étvágyú befektetőket.
Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
De elrohant az idő, úgyhogy László B. Kati hírei következnek. Azt mondja egy kedves hallgató, hogy best things in life are free. Hogy lehet ilyet mondani egy gazdasági műsorban, hogy bármi is free? Hát, ez viccesen hangzik, de tessék odafigyelni a szövegre, mert ott rejlenek az igazságok. aztán hát a lakásfelújítási programba érkezett sok minden. Mennyi jöhet be a költségvetésnek abból, hogy a vevő érdekelt lesz a teljes költség munkadíj számlázásában? Teszi fel a kérdést Béla nevű hallgató. Hát bizony, van egy ilyen érdekesség is ebben. Életkori korlátokról írt nekünk Bea, de én nem találtam ilyet. Legalábbis az eddigi szituációban nem tudunk olyanról, hogy életkori korlát lenne, hogy a felső
de
korlát...
De még nem jelentek meg a részletszabályok.
Még nem jelentek meg, így van, ezt meg kell nézni. És akkor gyorsan még kettőt... Belegondolni is rossz, hogy a rengeteg megrendeléssel megint ezek a büdös, bugris, nagyképű, arcátlan szakik kerülnek helyzetbe, akik utána amúgy kb. Két hétig kell szellőztetni. Aztán a munkájuk minősége két másik kötet lehetne. Hát, igen, sajnos tisztelet a kivételnek, vannak ilyenek, és akkor még egyet Viktor apótól. Sziasztok, el se hiszitek, milyen boldog vagyok az új kukásautók miatt. Elképesztően rossz állapotban voltak, többször kellett panaszt beadnom azért, mert a Lövőház utcán ömlött ki a szétrohadt aljukból a dzsuva a Tiszta utcára. Hihetetlenül széthasznált ócskaságok voltak már a régiek. Köszönjük szépen ezeket az üzeneteket is. Megyünk tovább, tehát László B. Kati legfrissebb híreivel, információival, aztán pedig megnézzük azt, hogy a mobiltelefonozásnak milyen hagyománya van, illetve hogy milyen időkre tekinthetünk vissza. 30 éve mobilozunk Magyarországon, repül az idő.
A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. millásreggeli.hu